Az új esztendő mindig jó alkalmat kínál az értékelésre, az újrakezdésre mindannyiunk számára. De vajon milyen erő, segítség kell az új élethez, ha valaki valóban a halál küszöbéről indul újra? Hogyan taníthat meg egy-egy tragikus esemény az élet végtelen szeretetére? Szeretettel köszöntöm a magyarok minden kedves hallgatóját, Horváth Ágnes vagyok. Következzék itt egy 2014. július 14-i hír. Értesülések szerint elgázolt a vonat egy fiút Zamárdiban. A fiatal állítólag a Balatonszándról indult haza. A vonat levágta a lábát és koponyasérülést is szenvedett. A helyszínen jelenleg több mentőautó és rendőrautó is tartózkodik. Úgy tudjuk, hogy az utas fel akart ugrani a vonatra, de ezt egyelőre a rendőrség nem erősítette meg hivatalosan. Boldizsár történetének nyomában az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben Pálint Évával indulunk el. Merre megyünk?
A baleseti mozgássérültek rehabilitációs osztályára megyünk. 9 fekvőbeteg osztályunkból ez az egyik. Ez az új épület, amiben most itt vagyunk. Ez 2000-ben kezdett el épülni, és kifejezetten rehabilitációs intézetnek készült. Tehát építészetileg úgy van kidolgozva, hogy abszolút akadálymentesítés funkciójának megfelelő. Minden osztályunk tulajdonképpen képileg is, és funkciójában is egyformán néz ki. Más színük van, hogy gondolom, ha mi tévednék, akkor visszataláljunk. Tehát az egyik osztályon narancssárgák a falak, vagy a borítás, a másikon kék, de az, hogy egy ilyen egységes képünk van, szerintem ettől ilyen szép az intézet.
Ha azt olvasom, hogy baleseti mozgássérültek rehabilitációs osztálya, akkor arra gondolok, hogy itt nagyon súlyosan sérült betegek vannak.
Hát attól függ, hogy kinek mi a súlyosan sérült, de igen, itt a rehabilitációban súlyosan sérült betegek vannak, mind a gerincvelő sérülteknél, az agysérültek rehabilitációs osztályán. Itt a rehabilitációs osztályon is. Igen, baleset után, különböző csonttörések vagy amputációk utáni rehabilitáció folyik, mozgásszervi rehabilitáció. Persze én itt benne, meg a kollégák, akik benne dolgozunk nekünk, ez nem tűnik olyan nagyon súlyosnak, mint neked, aki kívülről most besétáltál, és olyanokkal fog szembesülni, amit nem láttál, viszont mi ezt minden nap látjuk, és dolgozunk a betegeinkkel.
Erőt ad az, hogy napról napra azért úgy látják az orvosok, a terapeuták, a pszichológusok, hogy mennyit javul valakinek az állapota?
Igen, én azt gondolom, hogy ha nem mosolyogva jönnénk, vagy nem örömmel, akkor ezt nem tudnánk csinálni, és minden nap bele kéne halnunk. De 20 éve vagyok már itt az intézetben, agysérültekkel dolgozom, hogyha nem szeretném, és nem lelkesedve csinálnám, akkor nem tudnék átadni semmit, és ugyan kívülről benézve ez azért egy szomorú helynek tűnik, de benne lenni nem, hiszen egymást segítjük, mi ugyanúgy kapunk vissza a betegektől.
Éva, milyen ez a pillanat, amikor telefonálnak, hogy az agysérültek osztályára most érkezik valaki, az hogyan történik?
Hát az mindig úgy van, az agysérültek osztálya, hogy az akut kórházból a kezelőorvos felhívja az osztályvezetőt, és általában így van az osztályokon, és az osztályvezetőknek szólnak, hogy most már rehabilitációra alkalmasnak minősítettük a beteget, szeretnénk, hogyha átvenni az intézet, és akkor, ha budapesti kórházban van, akkor kimennek az orvosaink, és konzíliumban is megnézik, hogy valóban mi is rehabilitációra alkalmasnak tartjuk-e azt a beteget, és aztán, amikor úgy dönt az orvos, hogy jöhet, akkor felkészülünk, hogy egy új beteg jön, megbeszéljük, hogy milyen állapotban van, leülünk team megbeszélések alkalmában, hiszen teamben dolgozunk itt az intézetben, megbeszéljük, hogy milyen állapotban van a beteg, mit látunk, hogyan képzeljük el a rehabilitációs tervet, mik azok a feladatok, amiket el kell végeznünk, milyen szakemberek kezdjenek el vele dolgozni, és ezt természetesen hétről hétre módosítjuk, hiszen javul a beteg, vagy mi hittük azt, hogy sokkal több van benne, és mégis lassabb tempóba, tehát nekünk mindig rugalmasan kell ezt kezelni.
És amikor először találkoznak a beteggel, akkor egy biztató mosollyal kezdődik a beszélgetés, hogy na most már itt az idő, most már épülni fogunk?
Hát általában, ha ide kerülnek a betegek, azért ők is megnyugszanak, hogy a rehabilitációban vannak. Tehát akkor a kezdeti súlyos állapoton már túl vannak, tehát életben maradtak. És innentől kezdve lehet kezdeni egy másik életet, a felépülést, és benne van a remény, és benne van az akarás, és igen, akkor itt van, és általában de jó-jó helyre kerültünk, ide szerettünk volna kerülni, és hát az, hogy aztán közben hogy alakul lelkileg, hogy mégsem úgy haladok, ahogy elképzeltem, vagy egyáltalán szembesülni azzal, hogy ugyan életben maradtam, de közben meg itt állok, például agysérülten, hogy koponya műtét után, vagy féloldali bénultan. A remény mellett azért ott van a veszteség is folyamatosan.
ki mindenki segít egy embernek, hogy újra vissza tudjon kerülni az életbe?
Orvos, pszichológus, mozgásterapeuták, akik lehetnek, konduktorok, gyógytornászok, gyógypedagógusok. Közben menjünk, mert itt takarít a gép. Logopédus, zeneterapeuta, munkapszichológus, az ápolók, ugye őket első helyre kell tenni, szinte az első helyre, a szociális munkás, hiszen a megváltozott munkaképességgel vissza kell kerülni valahogy az életbe, mert mi egy kapu vagyunk, tehát az előző élet és a megváltozott következő élet között, és nem biztos, hogy ugyanott lehet folytatni, sőt, nagyon gyakran nem ugyanott lehet folytatni az életet, ahol ez a baleset vagy betegség keresztbe vágta. Ezért nagyon-nagyon sok segítséget kell megadnunk a betegeinknek. Ezért van az, hogy nagyon sok sporttevékenységet, szabadidőtevékenységet szervezünk, hogy minél többet lássanak a már rutinos mozgássérültektől, vagy kerekesszékben élő segítő kollégáink is vannak, a révészek, akik meglátogatják a betegeket, és elmondják, aki még az út elején tart, hogy de hát így is lehet tovább élni, ami valószínűleg az út elején még bizonyára elképzelhetetlen.
Csodát kell tennie?
Igen, ez egy nagyon-nagyon megváltozott élethelyzet, mindenkinek csodát kell tennie. A betegnek is, magával, és nekünk is.
Vannak csodák?
Vannak, igen. Nagyon-nagyon nagy csodák vannak. Amikor azt lehet látni, hogy elkezdtünk a beteggel valamit évekkel ezelőtt, mert itt azért hosszú heteket, hónapokat, sőt éveken keresztül visszatérnek hozzánk a betegek, és aztán azt látjuk, hogy megtalált egy másik életet, amiben ki tud teljesedni, vagy vissza tudott menni az előzőbe, és boldogan visszajönnek. Igen, vannak.
Hova megyünk most?
A gyógytornász kollégákhoz beszélgetni egy kicsit a baleseti mozgássérült osztályra. Leteszi Urbán Andi kolléganőm a telefon, és mindjárt megkeresünk Csordás Ági kolléganőt. Andi dolgozott Boldizsárral, és ő az egyik gyógytornász itt a baleseti rehabilitációs osztályon, úgyhogy átadlak neki.
Leülhetünk itt? Közben megérkezett Csordás Ágnes is. Hogyan kezdődik tulajdonképpen ez a munka? Tehát a gyógytornászok munkája egy ideérkező betegnél a rehabilitáció folyamatában. Néhány nap elteltével szólnak, hogy na most már ott tart a dolog, hogy tornászni kell, vagy ez rögtön?
Rögtön. Az orvosi dokumentáció elkészül, akkor átnézzük azokat a papírokat, a diagnózis, sérüléseket, és utána rögves megkeressük a beteget.
Mindig arra igyekszünk, hogy minél hamarabb elnyerjük a beteg bizalmát, mert ez egy hosszú távú program, amiben ő rehabilitáció során részt vesz. Tehát ha nem lenne meg a bizalom, akkor nagyon nehézkessé válik az egész munka, tehát mindig arra törekszünk, hogy a legelején lehetőleg elérjük. Ezért aztán a maga a torna is úgy van felépítve, hogy mindig olyan területtel kezdünk dolgozni, ami várhatóan nem is fájdalmas, nem is kellemetlen neki.
Mondjuk ott van egy beteg, nem tudja mozdítani a karját, hihetetlen fájdalmakon van túl. És akkor jön valaki, és azt mondja, hogy na akkor most emelgessük föl ezt így húszszor.
Nem azt mondjuk, igen. Tehát először is tisztázni kell, hogy ő most egy olyan szituációba került, ami még ismeretlen számára. Tehát fognak jönni mindenféle akadályok, és azért fogunk együtt dolgozni, hogy ezeket az akadályokat közösen leküzdjük. Tehát nyilván kell az elején egy közös célkitűzést megállapítani, amit együtt kell elérnünk, de én nem csinálhatom helyette. Tehát ezt rögtön az elején tisztázni kell. Úgy tudunk együtt dolgozni, hogy most kicsit ránk van úgymond bízva, mondjuk, hogy merre, és ő megcsinálja.
De el kell hitetni vele, nem? Hogy ezt a kart, azt föl fogja tudni emelni majd két nyilván hónap múlva, elején, amit mozdítani se tud.
Az elején úgy indul egy mozgásterápia, hogy a gyógytornász segíti. Tehát nem a gravitációval szemben rögvest fölemeljük a kart, ha már karnál tartottunk, hanem segítjük, és akkor minél könnyebb helyzetből indulunk, és fokozatosan.
Hány beteggel dolgoznak itt az osztályon?
Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk igazából az ország átlagához képest, mert itt körülbelül olyan 7 beteg jut egy főre, ha teljes létszámban vagyunk mi is itt, és az osztályon fekvő betegek létszáma is teljes. Ez messze nagyon ideális az ország többi rehabilitációs osztályához
képest. Sokkal több beteget kell ellátni.
Igen, igen. Vannak olyan osztályok az országban, ahol akár 20-30 beteget is el kell látni naponta.
És minden nap mindenkit meg kell mozgatni?
Igen, igen. Ez természetes, hogy minden nap, hiszen hogyha kimaradna, akkor nem lenne meg az a folyamat, amiben mi törekszünk, hogy minél intenzívebben, minél hamarabb talpra álljon.
Önöknek ezek az esetek például gondolom, ilyen rutinszerű esetek, tehát ránéznek valakire, és tudják, hogy ebből hogy lesz újra mozgásképes ember. Tehát, hogy na ez az a típus, ebben így.
Nyilván az embernek van egy érzés az elején, hogy körülbelül miből indulunk ki, meg azért vannak ilyen általános, nagyon gyakori sérülések, és vannak ritkább sérülések, mint például a boldizsár, igen, a két láb elvesztésével, azért az hál' Istennek nem mindennapos.
Tehát nem lehet általánosítani, tehát minden ember más, a személyiségétől függően is. Nem csak a betegség maga az, ami befolyásolja, hanem az adott izomállapota, izomereje, mozgásterjedelmei, az eddigi életformája, tehát egy csomó minden, plusz a személyiségem.
Aki egy ilyen osztályon dolgozik, sosem hatódik meg?
De igen, igen. Tehát ezért előfordul, hogy mi hozzánk is túlságosan is közel kerül egy beteg. Hál' Istennek nagyon jó kapcsolatban vagyunk az osztálypszichológusával, és hogyha olyan helyzet áll elő, ami úgy gondoljuk, hogy érdemes megbeszélni, akkor azért ezt meg tudjuk beszélni.
Volt ilyen az utóbbi időben?
Hát elég öreg róka vagyok már ahhoz, hogy igyekszem ezt a falat olyan szinten megtartani, hogy ne vigyem haza. Én inkább azt szoktam, amikor már úgy kész van a munka, tehát amikor úgy mondjuk, hogy visszaállt a normál életébe az illető, és akkor történik valami olyan, ami nagyon megható. Mondjuk, hogyha kap egy telefonhívást. Most nekem kettő van, ami nagyon maradandó volt az életemben igazából. Az egyik az egy politraumatizált hölgy volt. Ez azt jelenti, hogy sok minden sérült, tehát több végtagja, gerince, és olyan életveszélyes állapotban volt, amiből igazából így a haláltorkából mentették meg egy autóbaleset után. És sok hónapi rehabilitációs folyamat után ez a hölgy újra a színpadra állt, mert hogy színésznő. Méghozzá musical színésznő, ami azt jelenti, hogy ugye táncolni és énekelni is kell tudni a színpadon, és jó egy éves kihagyás után, mondjuk, amikor először színpadra állt, és az első premierjét megcsinálta, akkor kaptam egy telefont, hogy ez ott van, és megvan. Hát ez azért az egy nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt. A másik ilyen az nem is olyan rég történt, amikor egy nemzetközi szinten ismert és elismert sportolónak a rehabilitációjában vettem részt, és ott, amikor újra versenypályára került az illető, akkor az első versenyét rögtön aranyéremmel fejezte be, és arról kaptam értesítést, az megint egy olyan élmény volt. És talán itt tudom azt elmondani, hogy mi nem vagyunk elegek, tehát az ember, aki részt vesz ebben a programban,
az
8, szerintem egy olyan 80%-ra gondolom, hogy ő kell hozzá, és egy 20 az, amit mi egyébként hozzá tudunk tenni.
Mivel, hogy én azért annyira régen nem vagyok annyira öreg róka, mint Ági, nekem inkább csak egy fiatalember szintén végtag elvesztés kapcsán. Igazából annyi, ami személyes maradt, az osztályon nem, hanem amikor elment. Tehát azóta is kapok apróbb információkat az életének az alakulásáról, és amikor egyszer azt mondom, hogy minden lépésénél, amit megtesz, mert hogy ugye én tanítottam járni, minden lépésénél, amit megtesz, eszébe jutok, főleg, hogyha az egy nehezebb lépés, akkor azért az olyan jó érzés az embernek, hogy ezért volt értelme.
Hogy lehet valakit újra megtanítani járni?
Amikor valaki elveszti egy végtagját, ez egy óriási veszteség, amit azért meg kell gyászolni, és ugye tudjuk, hogy nem mindenkinek ugyanolyan könnyű a padlóról felállni. Tehát nem evidens azért az, hogy valaki megtanul egy ilyen baleset után újra járni. Nehéz ezt elfogadni, hogy most megint ott tartunk, mint a gyerekek, hogy meg kell beszélni, hogy akkor egyik a másik után hogyan, és ez egy nagyon aprólékosan felépített munka. Ez már a csontnak a tornáztatásával kezdődik rögtön a műtét után, ahogy a seb begyógyul, és apránként sziszifuszi módon felépítve kerül olyan állapotba, hogy szóba jöhet az, hogy kapjon protézist, és akkor jön még az egész protézis viselésének a megszokása, a megtanulása, annak a működtetése, de az egész nem működik, hogyha nincs az elfogadás.
Beszéljünk a boldizárról, kicsit, hogyha ott fekszik egy 16 éves fiú, és elveszette a végtagjait. Hogyan lehet őt meggyőzni arra, hogy de lehet ezután is járni, sőt, még futni is akár. Érdemes megpróbálni.
Mondjuk Boldizsár olyan szempontból szerencsés arany volt, hogy ő rajta soha egy pillanatig nem láttam azt a kétséget, hogy ő ezt meg akarja csinálni. Tehát ő nagyon erősen motivált volt abban, hogy ez menni fog, nem lesz probléma, ezt megcsináljuk, és kész.
De szerencsés arra, akartó?
Igen, szerintem ő benne soha egy szemeni kétség nem merült föl. Tehát ő csinálta. Nyilván vannak hullámvölgyek, meg hullámhegyek. Volt neki is hullámvölgy, amikor kvázi egy hasonló, azt pont Ágival közösen éltük meg ezt a beszélgetést, amikor a hasonló állapotú, nálánna jóval idősebb sérült azt mondta, hogy figyelj ide, hogyha tudsz járni, akkor kinyílik a világ. Hidd el, a székben ülsz, semmi, de ha tudsz járni, akkor tiéd a világ. És azért egy 16 évesnek ezek a rövid egyszerű mondatok látszott, hogy működik. Kicsit valami úgy át. Kattant.
Talán az is, hogy azt is megmondta, hogy ez a részhez nem könnyű. Tehát, hogy ő is végigcsinálta, és a mai napig azt gondolja, hogy élete legnehezebb időszaka volt, de hogy nagyon megéri.
De a fizikai erőfeszítés miatt nagyon nehéz időszak ez? A fájdalom miatt? A veszteség megélése miatt?
Az elsődleges szerintem a lelki, tehát a feldolgozása a folyamatnak, a második az a iszonyú erős fizikai megterhelés, amit abban az időszakban át kell konvertálni tulajdonképpen, hogy ez, ennek van értelme.
És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy fizikai megterhelés. Nagyon nagy. Tehát egy futással legyen értékű a dupla combban putáltként járás. Szóval, mint ha mindenhova futva menne.
Miért lesz valaki gyógytornász?
Én sportolok. Kis gyerekkorom óta. Tehát én nem tudom elképzelni a napomat úgy, hogy én egy asztal mögött üljek. Tehát nekem kell, hogy mozogjak, kell, hogy visszajelzés legyen, és kell, hogy látható, kézzel fogható sikerélmény legyen. Tehát teszem azt, jön a 16 éves fiú, és nincs lába, és elmegy úgy, hogy tud gyalogolni. Tehát ez nekem. Nekem ez a mozgás élmény, ez igen. És tudom is, hogy milyen mozogni, tehát úgy gondolom, hogy el is tudom mondani, miért jó az, ha az ember meg tudja ezt csinálni.
Nekem oldalról indult az egész, tehát én egészségügyi végzettséggel jöttem, ápolónői végzettséget szereztem, és dolgoztam is az egészségügyben még a főiskola előtt, és én nekem akkor jött az, hogy valami mást még többet, amivel jobban tudok talán segíteni, bár gyönyörű munka az ápolónői munka szerintem, de hogy valahogy még többet, még más, és így találtam rá végül is a gyógytornászi munkára, hogy nekem innen jött.
Azért ugye ez fantasztikus hallgatni egyébként, így az egészségügy mai helyzet. Hogy valaki azt mondja, hogy gyönyörű munka, az ápolónői munka.
Ez egy nagyon szép feladat igazából, és szerintem nincsenek meg a kellő elismerése igazából, én azt érzem. Tehát, hogyha...
Hát az életet segíti.
Így van, és egy olyan fajta szolgálatot végeznek, ami nélkül igazából abban az adott állapotban nem tudna az az ember létezni. Tehát talán egyszer elérjük, hogy újra ugyanolyan megtisztelő feladat lesz ápolónőként dolgozni, mint bármi mást, mondjuk mérnökként, vagy nem tudom, valami más hivatásként. Vannak olyan ágak az egészségügyben, ami nélkül nem üzemelne az egész rendszer, és mégis valahol elsikkad. Legyen ez egy laboros, egy röntgenes, nem tudom. Tehát, hogy mindenki kell, tehát egységben működünk csak.
De hát mégiscsak az életnek azt az oldalát választották, tehát a szomorú oldalát választották. Na most rácsodálkozott.
Igen, a szomorút nem értem.
Mert hogy tulajdonképpen azt a részét látják, ahol tragédiák vagy nehézségek vannak.
Nem, mert valamit visszaadhatunk, és ez nem szomorúság, hanem ez pozitívum szerintem.
Abszolút. Tehát nem a szomorú oldalt látjuk, hanem a lehetőséget abban, hogy jobb legyen neki. Tehát, hogy több és jobb legyen. És nagyon sokan azt halljuk vissza, hogy bár furán hangzik, hogy profitálnak ebből a balesetből. És ezt most ne értsük anyagi oldalra, hanem egyszerűen rádöbbennek az életnek olyan törvényszerűségeire, ami mellett elmennének, hogyha ez a baleset nem történik meg. Tehát, hogy rádöbbennek arra, hogy az életnek milyen szépségei vannak, milyen lehetőségei, milyen kihívásai vannak, hogy nyílhat meg előttük a világ, és bizonyos dolgokra egész máshogy tekintenek. Akár azt, hogy jé, süt a nap, szebb a világ, más dolgokat is meg tud csinálni, az életnek miért van értelme. Tehát egyszerűen olyan helyzetbe kerülnek, hogy elgondolkodnak olyan dolgokon az életük során, ami eddig történt velük, és ami a következő években vár rájuk, ami átformálja a gondolkodásukat. És ezért lehetnek később boldogabbak akár.
Minden nap úgy kell hazamenni, hogy valami kis apró eredménye ma volt a munkámnak?
Szerintem minden nap úgy megyünk, hogyha abból indulok ki, hogy egy beteg kijön a kórteremből hozzánk a tornaterembe, mert hogy ilyen jó helyzetben vagyunk, hogy tornatermünk van, és megtornáztatom, már megkönnyebbülten és vidámabban megy ki, mint ahogy bejött. Tehát ez betegenként minden egyes alkalommal egy apró pici sikerélmény, egy visszajelzés.
Mindig van megfogható eredmény.
Alapvetően igen, persze nyilván vannak, amikor meg kell küzdeni, van, amikor a személyiségével kell küzdeni, van, amikor a gyászával, és van, amikor nem megy úgy, ahogy szeretnénk, de azért a nagy átlag szerintem pozitív.
Most a munkájuktól hívtam el önöket, éppen hova kellene menni, vagy mit kellene csinálni, milyen el is engedem.
Éppen egy szintén politraumatizált úrral dolgozom, akit remélem, hogy minél hamarabb olyan izomerőben fogok látni, amit ő is már elismer, hogy na, az egy eredmény.
Én egy tért protéziseses hölgyet engedtem el, és majd mindjárt keresek helyett egy másikat.
Mészáros Gabriella pszichológus.
Egy végtag elvesztése az egy ugyanolyan gyászmunka, mintha meghal egy szeretett személy, egy közeli hozzátartozónk, hiszen a saját testének az elveszett részeit kell meggyászolnia. És amíg a beteg lelkileg nincs egyensúlyban, nehéz a nővérnek, a gyógytornásznak, az orvosnak is, hiszen mindenki rutinszerűen a maga munkáját végezni, a beteg pedig sokszor élni sem akar, nem pedig részt venni a terápiába.
Milyen az az első találkozás? Figyeli, hogy éppen hol tart a lelkében, hogy akar-e élni? Vagy hogy hol lehet megragadni, és valahogy újra életkedvet keríteni?
Ágy mellett dolgozunk először, hiszen nagyon sokszor a beteg még föl se tud kelni az ágyból. Nagyon sokszor nem is a balesetről beszélünk, a betegségről beszélünk, a kórházi ellátásról, hanem hagyja az ember, hogy ami akkor a sérültet foglalkoztatja, ami leginkább mondandója, azt elmondja. Meghallgatni akarom, mibe tudok segíteni, és akkor már elindul a beszélgetés, hiszen mindenki azzal a témával fog nyitni, ami őt akkor aktuálisan leginkább foglalkoztatja.
Mikor lejöttem itt a büfénél, előttem vásárolt egy fiatal lány, itt nagyon helyes fiatal lány, szerintem 17 és 20 év között lehetett valahol, és hát hiányzott egy lába. De ez egy mosolygós fiatal hölgy volt, ami szinte így meglepő ebben a pillanatban. Mi kell ahhoz, hogy eljusson valaki idáig, hogy mosolyogva, sorban, fél lábbal tudjon vásárolni?
Idő. Ami nincs fixhez kötve, tehát ezt sokszor a betegek is szokták kérdezni, vagy a hozzátartozók, hogy most egy hónap, két hónap, van akinek fél év, van akinek egy év. De tulajdonképpen ide kell eljutni, amit ön is mond, hogy tudjon mosolyogni, hogy tudjon nevetni a maga állapotán. Tehát amikor egy szobába összeszámolják, hogy összesen hány lábuk van, ők már túljutottak ezen a fajta traumán, és elfogadták az állapotukat. Tehát nagyon fontos az a fajta társas támasznak mondjuk ezt a pszichológiát, ami segíti, tehát a traumát átélt hasonló sérültek sokkal jobban tudják egymást segíteni, és megérteni, és tanácsokkal ellátni.
Tehát tulajdonképpen jó, hogy ide kerülnek, és nem otthon egyedül lábadoznak.
Az nagyon fontos, persze, tehát egyrészt az ellátás miatt, hiszen olyan kontraktúrák, olyan izombeli elváltozások lehetnek, amit utána sokkal nehezebb egy műlábviseléshez kikezelni, hogyha valaki hetekig otthon rossz pozícióba fekszik, vagy rossz pozícióba ül. Közeg is olyan, hogy mindenki azért van, hogy a rehabilitációt segítse. Tehát nem csak a pszichológus a fontos, mert nagyon sokszor az orvos. Egy orvosi dicséret az úgy megdobja a beteget, hogy erőt ad és tud tovább lépni, vagy ahogy a beteg társak egymást segítik, nézik, hogy ki mennyit tudott elmenni, na még tegyél meg egy lépést, tehát sokszor az egész szoba szurkol és segíti a tornaterembe, ahogy együtt dolgoznak, tehát ott is megvannak azok a fajta csapat jellegű tevékenységek, amik előbbre viszik a gyógyulást. Kialakul, hogy van, akihez minden nap oda megy az ember, van, akihez hetente párszor, tehát hogy attól függ, hogy mire van igénye. Amikor meg itt beindul ez a rehabilitációs program, például a Boldizsár, már a táncrendjében nekem be kellett iratkozni hetente egyszer, mert annyiféle feladata volt, hogy egyszerűen nem fért bele az a fajta pszichológiai ülés, hogy akkor 3-4 órát, 1 órát mi leülünk, és csak vele foglalkozunk.
Azt mondták a gyógytornászok, hogy az első pillanattól fogva például a Boldizsáron nagyon látszott, hogy ő akar. Ezt látta ön is?
Ő 16 éves, tehát ő még nem felnőtt, de már nem gyerek. Tehát ez a lehető legrosszabb kor egy ilyen traumának az elfogadásába, feldolgozásába, hiszen egy felnőttnek már megvan az előtte való életútja, életcéljai, tehát megvan egy olyan fajta életvitele, amibe belecsap ez a baleset. Tehát ott másfajta feldolgozás van. Egy fiatalabb gyereknél ők egész megdöbbentően sokkal lazábban, játékosabban fogják föl ezt a labdán való gyógytornától kórháztól kezdve a műlábviselés, tehát ez számomra is döbbenet volt, amikor a 6 éves kislánynak, hogy először vettük föl a műlábat, mondta a gyógytornász, menjek oda, ott volt az anyuka, ja Istenem, mi lesz? A felnőtt betegeket hetekig tanítják járni a műlábbal, a kislány belebújt, jó, nem szorít, szaladhatok vele, próbálj meg szaladni, és szaladt vele. Tehát, hogy egy fiatal gyereknél megint más, egy idősnél megint más. A Boldizsár meg egy nem egy érett személyiségként élte ez a baleset. Persze, hogy akart, de kezdetben inkább ez a begubózók fejébe a fülhallgató, előtte a laptop, felnőttek közt volt, tehát ez itt azért komoly probléma, hogy nincs gyerekosztály. Tehát, hogy ő mindent megcsinálta, olyan volt, mint egy kis katona. Tehát, amit mondtak, mondta rendbe, és ment és csinálta. De az önálló kezdeményezések, tehát neki mondani kellett azt, hogy ki lehet menni ebédelni, amit meg tudsz csinálni, meg kell csinálni, tehát ő végrehajtotta a dolgokat, de hát nehéz, tehát azt hiszem nehéz egy egyszerű mandula műtét, vagy nem tudom mit mondjunk, egyszerű műtéttel bekerülni egy kórházba és egy felnőtt osztályon működni, mint egy ilyen súlyos balesettel, ahol az ágyból való kikelés és a kerekesszékkel a szobából való kijutás is nehéz. De tulajdonképpen onnan lehet erőt meríteni, hogy aki ide kerül, az már élni akar, tehát az életbe maradt. A mi intézményünk az nem az elsődleges kórházi ellátás, tehát hogy ezek a betegek már jönnek az intenzív osztályról, az első kórházi ellátásból, vagy másodikból, attól függően, hogy milyen súlyos a sérülésük, tehát ide rehabilitálni jönnek. Tehát a rehabilitáció meg azt jelenti, hogy élni akar, tehát tenni akar. Nyilván van, aki depressziósabb, van, aki jobban megviseli ez a baleset vagy a betegség, mert hát van, aki betegség miatt válik így tartósan sérülté, de akarnak, tehát ha annyira nem akar a beteg, akarja a személyzet, és egy idő után egyensúlyba kerülünk. Tehát nem is emlékszem itt a 24 év alatt olyanra, aki úgy föladta volna, hogy azt mondta, hogy akkor ő jó köszöni, és ő hazamegy, és hagyják békébe.
Milyen jó volna, ha ezt látnánk egyébként a külvilágban, aztán, amikor valaki valamelyik köztéren vagy a buszmegállóban ott van így sérültként, hogy micsoda életerő élni akarás van mögötte. Mennyi embernek adhatna erőt?
Hát itt most eljutottunk ehhez az integrációhoz, tehát ahogy a fogyatékosok még mindig, tehát kevés, aki a nyílt munkaerőpiacon dolgozik az iskolákban, kevés az olyan gyerek, aki megváltozott képességűként él. Tehát a Boldizsár ide került ősszel, és én azt hiszem, hogy szeptember végén, október elején elmentem az iskolába az osztályfőnöki órára, tehát hogy a gyerekeknek, az osztálytársaknak beszélni erről a fogyatékosságról, a Boldizsárról, tehát nem mertek az osztálytársak bejönni látogatni. Tehát volt egy-két barátja, aki a baleset környékén is ott volt, aki már a Fehérvári Kórházba is látogatta, aki már ide is, de a többiek nem igazán.
Féltek ebben szembesülni?
Mit mondjunk neki, hogy viselkedjünk vele? Tehát egy csomó olyan gát volt ezekbe a fiatalokba, hogy ott volt eddig ugye a Boldizsár két lábon, és most van a Boldizsár, aki fekszik a rehabilitációs intézetbe amputáltan. Tehát, hogy látjuk-e a sebeket? Tehát, hogy olyan dolgokat kérdeztek, ami evidens, csak hogy az osztályfőnök nagyon örült ennek az osztályfőnöki órának, mert ő se tudott mit mondani. Tehát, hogy ez neki is nehéz volt, tehát inkább én azt a rettenetet láttam még mindig másfél hónappal a baleset után is, hogy ez hihetetlen. Tehát ezek ilyen normál folyamatok, amik indulnak, csak hogy ezek a fiatalok nem is tudtak túllépni ezen.
Na és akkor hogy tud segíteni ön? Hogy aztán ebből újra egy ilyen természetes állapot legyen, hogy most már ott tart, hogy az osztálytársak jönnek állandóan, hozzák a leckét, ott vannak körülötte, és valamilyen módon mégis azt igyekeznek bizonyítani, hogy az élet megy tovább.
Ott ez alatt az osztályfőnök jó alatt, és ez kiderült, hogy azért van egy-két bátor fiatal, az osztályfőnök is nagyon kapacitálta őket, hogy jöjjenek ki, illetve van ez a kötelező önkéntesi munka, amit ugye a gimnazistáknak csinálni kell, tehát azt találtuk ki, hogy milyen jó lenne, ha a gyerekek hivatalból kijárnának, hoznák a leckét, és akkor megtörténne a látogatás, és mi megigazolnánk az önkéntesi munkát, és akkor utána már megszervezték a fiatalok magukat, hogy azok a bátrak, akik eddig is kijártak, mindig hoztak magukkal valakit. Tehát volt, amikor 6-7 fiatal ült a társalgóba a Boldizsár körül.
Úgy érezte egyébként, hogy ez nagyon fontos neki, hogy itt legyenek?
A Boldizsárnak nagyon fontos. Mikor ő csütörtök délután azt mondta, hogy ő nem érti, miért, de nem jöttek, tehát ő nagyon várta, hogy a 7-3 napján délután jönnek az osztálytársak, és itt van. vannak. Tehát, hogy aki itt van, még a legdepressziósabb betegnél is meg lehet találni azt a fajta kulcsot, hogy van értelme, vagy mi az értelme itt az egész további létnek.
Innen az önszobájából nézve, mennyire tűnik a világ igazságosnak, vagy szépnek?
Vannak olyan sérültjeink, akiktől mi tudunk tanulni. Most a Boldizsár ugye dupla amputált lett, amire azt mondja az ember, hogy egy súlyos sérülés, de itt vannak olyan betegek, aki gerincsérült és nyaktól lefele béna. És néha olyan vitalitás van, és olyan tervei vannak, és azt mondja az ember, hogy hát ezt így kell csinálni. Tehát ha már így alakult a sorsa, akkor igenis legyenek tervei, legyenek célok, és ezeket meg kell valósítani, és azt hiszem, hogy mi ehhez egy háttér, egy segítség vagyunk. Tehát én kifejezetten foglalkozási rehabilitációt művelem itt, tehát, hogy mit fog tanulni, milyen szakmája lesz, merre tudja megtalálni önmagát. Tehát, hogy ez megint csak egy olyan fajta perspektíva, ami nagyon fontos ahhoz, hogy ahogyan továbbot.
De van teljes élet utána?
Van. És az a tapasztalat, hogy sokszor minél sérült, tehát minél súlyosabb a sérült, és jó lelki kondíciókkal rendelkezik, annál inkább bebizonyítja magának is, meg a világnak is, hogy lehet így élni.
És akkor végre szólaljon meg a történet főhőse. Boldizsár nagy ajándékot kapott karácsonyra. Végre hazamehetett.
Ja. Megmutatom a Busot, ő a kicsi fiam, a Balázs, ő pedig a Boldizsár.
Szia, Boldizsár!
Ez lett az ő része, ezt neki alakítottuk most így újra.
Ja, hogy külön lakrész lett?
Hát igen, mert hogy ilyen a lakás, ilyen, és hát neki a lépcsőzés az egy picit nehéz.
Tehát ez itt garázs
volt? Garázs volt, igen.
És akkor direkt külön zuhanyzott is minden.
Igen, azt is úgy kaptunk tanácsokat, meg segítséget, hogy lehet ugye ilyen akadálymentisítettel megcsinálni, meg ez egészet akkor így.
Éppen még munkában, tanulásban?
Nem, de
mert hogy mondta édesanyját, hogy most volt a matek tanár.
Igen, mának végig.
Direkt vannak ilyen edzőeszközök, és kell erősíteni?
Ügyesen, jó. Nyugodtan.
Hol szoktál? Itt az asztalnál szoktad tölteni a napod nagy részét?
Persze.
Abban a hatalmas ládában miket tartasz?
Jobb a tankönyveket, meg a füzeteket.
És te vállaltad azt, hogy másodikán is hajlandó vagy matekozni?
Persze, hát mert héten belül már jönnek a vizsgák.
Mert hogy neked most külön kell vizsgázni. Aha. Közelebb tudsz fordulni, ebben már ügyes vagy? Így?
Jó.
Aha. Tanulni kellett egyébként? Nehéz volt?
Hát annyira nem. 3 hónapja, 4.
És ehhez kell, hogy a karod erősödjön?
Ha.
Ezekkel a hatalmas súlyzókkal edzel karodra?
Hát igen, ennyi. Baloldali, a pumi meg a jobb.
És te ilyen szorgalmas vagy amúgy is egyébként, hogyha leírnak egy edzéstervet, akkor ezt betartod?
Hát általában igen.
Az iskolában is ilyen kitartó, vagy beosztod magadnak a tanulnivalót?
Nem.
Hova jársz suliba?
Én a Móricz Zsigmond gimnáziumba. Másodikos lennék. Csak ilyen magántanulóként.
Ki segít, hogy fel tudj készülni itt a fél évi vizsgára?
Hát külön tanárok, meg a család.
Nehéz?
Hát igen. Meg úgyhogy most nem tanultam egy fél évig, úgyhogy most így hirtelen kell sokat.
Azt mondták pedig nekem, hogy a rehabilitációs intézetben is egy jó darabig csak fülhallgatóval a füledben ültél, meg tanultál, kicsit zárkozott voltál akkor.
Hát igen, mert akkor még nem voltak fiatalok, csak utána volt, amikor lecserélődött a szobám, mert mindenki hazament, utána jöttek a fiatalok, akik már el tudtam lenni.
Megjöttek az osztálytársaid is?
Hát persze, azok jártak folyamatosan.
Hozták a leckét, tehát azért volt tanulás.
Hát...
inkább csak a történeteket hozták,
igen,
az osztályból.
Igen, inkább.
Mikor jöttek be először hozzád, emlékszel?
Fogok, még a kórházba is bejöttek Székesfehérvár.
Van legjobb barátod?
Igazából nincs, inkább így többen vagyunk egyformán barátok. Mondjuk van kettő, aki kitűnik a tömegből, de igen.
Hát azért visszapillantottál erre az évre? Vagy ettől azért úgy óvod magad?
Hát én igazából nem szoktam.
Kérdezgették tőlem nagyon a rehabilitációs intézetben a gyógytornászok, hogy én találkoztam-e már veled, hogy tudod használni a lábadat, gyakorolod-e, mit kell nekik mondani?
Hát,
gyakorolod?
Szoktam gyakorolni, de most inkább tanulok.
Nehéz azért felállni?
Hát nem ugye a felállás, hanem inkább ugye a hosszabb séták. Nagyon más, meg nem tudom, olyan instabil. De amúgy szerintem menni fog egy idő után.
Van valahol mankó hozzá? Mert gondolom, az
van,
kell,
hát,
nem?
Ott van.
Fel tudok állni egyedül.
Arrébálja?
Hát, minden jó oldalon. Igazából itthon könnyen, mert itthon vannak ilyen tárgyak, amit meg tudok kapaszkodni, és akkor le tudom csalni. Mert amúgy alapul úgy kéne, hogy a szék karfáját használom.
Hú, kiegyenesíted.
És akkor csak így rádőlök így.
Igazából ami nekem bizonytalannak tűnik, itt ezek a tért hajlatok,
hát igen,
vagy
az, persze.
Azokat nehéz használni, persze, nem? Vagy azokat, gyakorolni kell?
Hát azokat nem én hajlítom, csak így tudom, hogy így előre tenni. Igazából annyira nem macera.
És akkor itt kell így lépdelned? Gondolom, ilyen szőnyeg, meg ilyesmi azért az veszélyt jelent, nem?
Hát persze, de átmegyek rajta.
És a szék egyenlőre biztonságosabbnak tűnik?
Hát nekem igen.
Mennyi időbe tellett, mire így fölmertél állni, és azt merted mondani, hogy igen, én fogok tudni így is?
Hát én még miatt megkaptam a protézist, már azért is úgy voltam, hogy úgyis járni fogok. Persze.
Nekem ott azt mondták például a betegek, hogy nagyon fájdalmas tud lenni egy protézis.
Hát persze, mert nekem is így nyomja belül a combomat időnként, de hát igazából én szenvedni szoktam.
De azt nem mutatod?
De hát szülőknek igen, meg gyógytornászoknak is mutattam, de igazából most már meg kell szokni.
Na
most már
itt így...
Visszateszem. Na most már így gyakorolgattuk itthon a lépcsőzést is, mert az is megy, hogyha van mellette korlát.
Lépcsőzni is tudsz, komolyan?
Kiszedegetem, hogy találtottuk.
Be kell éleszteni?
Aha.
Magyarország 1000 éves áttekintő történelme. Ez a tanuláshoz van, vagy csak egyszerűen szereted a történelmet, azért érted ki a királyokat?
Nagyimtól kaptam karácsonyra, és azért tettük ki, meg most ebbe fogok vizsgázni, úgyhogy ez jó, ha van.
Melyik tárgyat szereted?
Igazából egyiket se, de inkább a reáltan tárgyakat.
Na és mi lesz belőle, te nagy leszel?
Nem tudom. Meg ötletem sincsen amúgy.
Na jó, akkor menjünk vissza egy kicsit. Elmeséled, hogy mi történt?
Hát teljesen nincs. De hát nem tudom, valahogy beestem a vonat alá. Balatonnál voltunk a Balaton Soundon, a fesztiválon.
Buli volt, persze. Mindenki jól szórakozott.
Hát igen. Utána nekem ilyen képszakadás az az aznap, és így
korlesz. Mert hogy ittatok?
Igazából nem is az, hogy ittunk szerintem, mert hát ittunk, de nem sokat, de igazából nem emlékszem semmire. Nekem így kiesett az egész. Hát nekem úgy mesélték, hogy így külön váltunk, mert volt valami áramszünet, és akkor bonyolultam, és akkor nem tudják, hogy velem mi történt igazából, csak egy kórházba lettem.
Tehát eltűntél a társaságtól?
Igen.
És hol találtak meg?
Hát az osztálytársak sehol. Ők már csak így hallották, hogy a kórházba vagyok.
És te meg egyáltalán nem emlékszel, hogy merre mentél, hova mentél?
Nem.
És ez a soktól van, vagy attól, hogy ittál, vagy tettek valamit az italodba?
Nem
vagy
tudom.
Mi történt?
Egy ötletem sincsen.
Hát hogy rekonstruálták a történetet? Mit mondtak, mi történt?
Én nem tudom, nekem még nem mondták. Szerintem még folyik a nyomozás, de nem tudom.
Minden esetre te arra eszméltél, hogy ott vagy a kórházban.
Igen.
Mennyi idő után eszméltél?
Ha jól tudom, 3 hétig voltam a altatásban. Vagy 2, nem tudom.
Hú, ez anyukádnak milyen lehetett?
De nekik rosszabb volt szerintem, mint nekem.
És aztán egyszer csak felnyitottad a szemed.
Ja.
Ki szólt először hozzád?
Hú, az egyik ápoló.
Mit mondott?
Nem tudom. De arra emlékszem, hogy elkezdtem vele ordibálni, mert ilyen nagyon rossz álmaim voltak addig, és tökre így hozzákapcsolódtak éppen a kórházhoz, és akkor így tökre megijedtem, és elkezdtem velük ordibálni.
És mikor szembesültél avval, hogy mi történt?
Hát, ahogy fölébredtem, egy broda néztem. Mert az álmaimban is voltak rá ilyen utaló nyomok, hogy nincs lábam, vagy valami.
Tehát, hogy ezt megálmodtad? Tehát valahonnan
hát ilyen részben
hallottad?
Igen, igen,
igen. Dühös voltál, hát, szomorú?
Igazából semmit, így ott is olyan fura érzés, mert tele voltam gyógyszerekkel, és teljesen más volt ott a egész közérzet, meg a hangulat. Teljesen.
Tehát ilyen kába volt?
Hát igen.
És a szüleidben volt erő, hogy ne könnyezzenek előtted?
Néha azért ők is elsírták magukat, de jól tartották szerintem.
Na és akkor, mikor kitisztult a fejed, mit éreztél? Tehát dühös voltál másra, magadra, az életre, a sorsra, vagy egyszerűen szomorú voltál, kétségbe esett?
Szomorú voltam. Annyira nem törtem, meket egy hónapig ilyen nagyon depressziósnak éreztem magam, de most már úgy sem.
Akkor azért úgy érezted, hogy most itt nincs tovább?
Igen.
Mitől múlt el?
Nem tudom. Végül is könnyebb megpróbálni, mint ott hagyni. Hát szerintem magamban is le tudtam volna győzni, csak lassabban. Segítettek is, meg magamban is. Persze hozzám családtagok folyamatosan, meg havarok jöttek be minden nap.
És ők mit voltak?
hát ők így próbáltak biztatni leginkább, hogy könnyű lesz, hogy mondtak mindenfélét, hogy majd hogy, mint lesz.
És ha jót akartad elhinni?
Persze, nyilván. Persze. Meg rosszat nem is nagyon mondtak még akkor.
Aztán van, ami rossz?
Persze, nem tudok elmenni boltba, meg ilyenek még, úgyhogy még azért nem, én meg rá vagyok utalva a többiekre.
Nagyon rossz?
Hát igen. Bár mondjuk jó, mert van okom ugráltatni a család.
Jön így minden hónapban, vagy hétről hétre egy kis fejlődés, hogy könnyebb legyen a mozgás?
Hát én nem érzem azt, hogy könnyebb, hanem inkább azt, hogy több mindent tök például. Mondjuk előszintén nem igazán járkáltam, mert ünnepek voltak, meg ilyenek, de az ezelőtt héten például megtanultam lépcsőzni. Így szép lassan szerintem, igen. Most azon vagyunk szülők, hogy ki tudjuk, tehát mit tudom én mondjuk, el tudjak sétálni a boltba, meg vissza.
És elmernek engedni egyedül?
Nem. Nem mindig kell azért valaki mellettem, úgy legyen.
És amikor kilépsz a külvilágban, nyilván a rehabilitációs intézetben is, itthon is azért védett közegben voltál. Igen. És amikor aztán kimész az utcára, az rossz, kényelmetlen? Hát néznek? Én... Furcsa?
Hát igazából nem az, hanem itt bent ilyen tök egyenes a talaj, meg minden is, ott tök könnyen elsétálgatok. De hogy kimegyek, ott ilyen göcsörtösebb, és ott teljesen egy kicsit olyan pánikba esik, és ott sokkal jobban a kezemre támaszkodok, mint ahogy a lábamra.
És a kíváncsi tekintetek nem riasztanak?
Igazából nem, már megszoktam.
Tehát ez nem érdekel a külvilágban.
Persze, mert a rehabilitációra is jártam be mindig a kisgyerekek úszkálni, mert ott volt ilyen úszás oktatás, és akkor azok is mindig megbámultak.
És ez nem baj. Ez
meg most már nem, persze.
Mert ott különben nagyon sok hasonló helyzetben lévő fiatallal voltál együtt.
Igen.
Mikor jött az a pillanat, hogy így feküdtél, és azt mondtad magadnak, hogy akármi is történik, én akkor is lábra fogok állni, és értékes életet fogok élni, és ez nem akadályozhat abban, hogy megvalósítsam a céljaimat.
Hát amikor már nem voltam nem tudom, ez így szép fokozatosan így átmenet volt, hogy eleinte még ilyen. Nagyon úgy voltam vele, hogy feladok mindent, utána meg így szép lassan átmentem abba, tehát simán fog menni.
Ez a feladok mindent, ez mit jelent?
Hát nem tudom, én gondoltam, hogy ott úgy vége. Nem, utána végül is az csak egy, szerintem egy ilyen begyógyszerezett képzelkedés, mert utána bejöttek szülők, és utána szerintem tök ilyen normális hangulatra váltottam.
Ettől függetlenül nyilván egy ilyen trauma után, amikor az ember egy este következtében így megváltoztatja az életét, azért a korodhoz képest biztosan átértékeltél sok mindent, vagy biztosan mélyebben elgondolkodtál sok mindenen, nem?
Hát így kicsit komolyabbra veszem most így a tanulást, meg így a életcélokat, mert ugye nekem majd lábra kell gyűjtenem nagykoromba, és akkor kell egy kereset, plusz amellé még a protézisekre kell pénzt félretenni, úgyhogy nekem nem egy átlag kereset kell, hanem fölött, szóval most egy, hát hogy kicsit komolyabban veszek mindent.
Mást akarsz most szerinted, mint egy fél évvel ezelőtt, vagy mint egy évvel ezelőtt?
Igen. Nagyobb elvárásaim vannak. Egy évvel csak úgy, hogy leszek. Most meg úgy, hogy gazdag leszek. Normális életet szeretnék élni. Szóval az a legjobb.
És azt, hogy a tanulást komolyan veszed, azt is tudod, hogy így mivel akarod megkeresni majd ezt a sok pénzt?
Még nem, de szerintem nem fizikai munkával. Főnöknek tudom magam elképzelni.
Mondjuk az informatika érdekel például?
Persze,
itt
persze.
A számítógép előtt?
Hát igen.
Biztos, hogy eleinte kicsit más volt a körülted lévő emberek viszonyulása is hozzád, nem?
Igazából mindenki jött. Mert igazából jó a társaság, csak van, amikor éppen egy ilyen fárasztóbb napom volt, és akkor is jöttek, és akkor már úgy nem volt hozzájuket.
Akkor mondtad, hogy most pihenni szeretnél.
Nem, végül is akkor is jöttek, de...
Itt, amikor összejöttek a szobádban például a barátaiddal, ugyanaz, haverokkal...
Teljesen ugyanaz.
Ugyanúgy elmész velük szórakozni?
Persze. Csak most nem be a városban, nem itt így.
És akikkel együtt voltál aznap este, azoknak ez nem okozott iszonyatos lelkiismeret furdalást?
Nem hiszem.
Tehát senkit nem hibáztattál?
Nem.
Mit gondolsz, hogy a Jóisten miért adta neked ezt a terhet?
Nem tudom, mert én így egész életemben semmi baj nem történt velem, nem történt el semmi, mert most gondoltam így, egyben megkaptam így az egészet. De szerintem most így egy életre le tudtuk ezt így.
Most már más baj
nem. Igen. Most már nem. Hát majd meglátjuk.
És remélem, hogy tavasszal találkozunk már két sétaközben.
Rendben, köszönöm.
Amikor hallottam a Boldizsár történetét, akkor azt gondoltam, hogy ez szerintem egy anyukának még sokkal nehezebb, mint egy fiatal fiúnak.
Igen, szerintem ez egy olyan érzés, amit a semmilyen anyukának nem szabadna így megtapasztalni,
az a pillanat, amikor így az ember meghallja, hogy mi történt, meg az összes utána következő minden lépés, amikor magához tér a kómából, amikor az ember azt gondolja, hogy mit fog szólni ahhoz, amikor magához tér, és tehát egy 16 éves fiú, tehát nem, szóval mindegy.
De azt hiszem, hogy először, amikor fölhívják mondjuk az édesanyát, hogy itt van a fia, megtaláltuk a vonatsineken, akkor talán mégis azt gondolja, hogy de él.
Igen.
Nem?
Igen, igen. De mondjuk az is olyan érdekes volt, hogy az Óson bevásároltunk. Úgy volt, hogy másnap indulunk nyaralni, mert ugye ez július 11-én történt az eset. És akkor felhívtak, hogy mondja meg a fiúnak a tajszámát. Így a kórházból hívtak, mert hogy ha most fogják megműteni. De mi történt? De mégis. Hát, hogy most van egy sebészeti beavatkozás az agyába, de hogy él a fiú, de hogy a lábait nem tudták megmenteni. És akkor ezt így vásárlás közben. Nem is azt
mondjam.
Hát nem, rohantunk haza le a kórházba, ugye minden Székesfehérváron történt. Úgyhogy akkor az egész hirtelen így nem fölborult az egész életünk. De mégiscsak az volt, hogy él, igen, igen. És aztán utána 11 napig volt kómában, akkor ugye azt kellett így végig izgulni, hogy akkor...
Az ember minden pillanatban imádkozik, hogy csak megmaradjon, csak rendbe jöjjön?
Ez benne a legrosszabb, hogy nem feltétlenül. Azt kívánja az ember, hogy bármi legyen, és az legyen, ami neki a legjobb. Tehát ugye nem tudták azt, hogy szellemileg, tehát amikor majd a kómából magához tér, akkor milyen állapotban lesz. Hogy az agyi sérülés, az mekkora kárt okozott. Azt mondták az operáció után, hogy úgy néz ki, hogy nem volt veszélyes, de mégis azt nem lehetett tudni. Akkor az, hogy ugye hát több mint 5 liter vért kapott, tehát teljesen kivérzett, hogy akkor nem volt se keringés, se légzés, se semmi, tehát ilyen gépeken működött az egész gyerek. És akkor azt mondtuk, hogy jó, és hogyha így életben marad, akkor szóval ez nem lehet ezt úgy elmondani, hogy nem feltétlenül azt kívánja az ember, hogy életben maradjon, hanem az, hogy ami lesz, az neki a legjobb legyen. És aztán, mikor végül is, amikor fölébresztették, és tiszta aggyal ébredt, és reagált, utána már aztán teljesen mindegy volt, hogy mi lesz, hogy nincs lába, meg hogy mi az, hogy egészséges, az, hogy szellemileg velünk van, az utána már mindjárt sokkal könnyebb volt.
Mit mond egy anyuka a fiának, amikor így felébred?
Ilyenkor csak azt lehet neki mondani, hogy szeretjük, és mellette vagyunk, és hogy tök mindegy, hogy mi van, hogy ott vagyunk vele, és hogy ez a lényeg, hogy ő meg velünk van.
Azt gondolom, hogy Boldizsán nagyon szerencsés alkat egyébként.
Igen.
Mert hogy neki teljesen természetes, hogy ő élni akar, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a legnormálisabb életet élhesse.
Igen, igen, igen. De és ez most még így halmozottabban így elő is jött belőle. Tehát ő az, aki az egész családba tartja a lelket, meg akire úgy mindenki úgy fölnéz, meg a rokonok, meg mindenki, akik nem ennyire pozitívak, mindenki azt mondja, hogy ez egy ilyen csoda, ami belőle kijön. Tehát, hogy egy percig sem volt az, készenlétben volt pszichológus, meg mindenki, hogyha összeomlik, de nem. Úgy jött ki a pszichológus tőle, az első, akit hivatalosan ugye az intézettől kirendeltek, mosolyogva jött ki, és azt mondta, hogy ennek a gyereknek semmi baja nincsen. Hát és akkor azt mondtuk, hogy hát ékész, csoda.
Mikor kapott a család aztán újra lendületre, hogy azt mondták, hogy na, akkor alakítsuk ki neki lent a lakórészt, akkor kezdjünk el edzeni, gyakorolni, hogy minden menjen, találjuk ki, hogy lesz az élete, vizsgázzon le fél évkor, akármi is történt itt az elmúlt fél évben. Tehát mikor jött ebből a fájdalomból ilyenfajta erő?
Ez akkor, amikor magához tért. Tehát végül is az az időszak, az a 11 nap, amik nem volt velünk, az elég volt arra, hogy ezt a fájdalmat feldolgozzuk. Meg tényleg arra, hogy az egészet úgy megéljük, ahogy az szerintem kell, meg ami ennek a természetes útja. És utána, amikor magához tért, és újra velünk volt, onnantól kezdve már minden csak így ment pozitívan a maga útján, hogy akkor jó, akkor most a, ugye van a traumatológián a kórház, és legelőször az intenzív osztályon, ugye, hogy akkor ott az életben maradás, hogy ott akkor tudjon enni, vegyék ki belőle a csöveket, mindentől szabaduljon meg, ami odaköti szorosan az ágyhoz, akkor utána menjünk a traumatológiára, akkor mindig ilyen várakozás volt, meg ilyen, hogy akkor jó, minél gyorsabban eljussunk a következő fázisba ennek az egész betegségnek. Aztán utána ott is az, hogy akkor jó, akkor már tud fel.